Kezdő témánk Törökország, amely csak immel-ámmal harcol az iszlám állam ellen, miközben cinkos módon tűri, hogy területén iszlámista harcosok iskoláknak álcázott kiképző központokban gyerekekből csinálnak terroristákat. Azután, hogyan segíthetjük az Európába menekültek beilleszkedését a gyakorlatban? És milyen erőfeszítések hozhatják meg a békét a Közel-Keleten? És végül a 2016 májusában kiújult keresztényellenes támadásoknak eddig már legalább 50 halálos áldozata volt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szubszaharai ország keleti felét évek óta rettegésben tartják az iszlámista lázadó szervezetek, amelyek egy kalifátust akarnak kikiáltani a ugandai határ mentén.
Víz Péter jegyzete következik.
Az elmúlt adásban részletesen foglalkoztunk az Egyiptomban is nagy szerepet játszó műholdas tévéállomásokkal. Az ott megszólaló hittérítők, prédikátorok és műsorvezetők rendkívüli hatást gyakorolnak a lakosságra. Ezért, mint bárhol másutt a világban, ott is nagy felelősség hárul a médiára. Mert mindig a kimondott szót követik a tettek, és a szavakkal lehet simogatni, de ütni is. Amri Adib, muzulmán sztárriporter, nemrég elfogulatlanul és megdöbbentően őszintén beszélgetett azzal a kopt özvegyasszonnyal, aki a kairói Szent Márk katedrális ellen intézett virágvasárnapi robbantásos merényletben vesztette el a férjét. A tévé egyenes adásban sugározta Nassim Fahim üzenetét. Gondolkodjatok el azon, hogy mi semmi rosszat nem tettünk ellenetek. Isten bocsásson meg nektek, ahogyan mi is megbocsátunk. Nem haragszunk rátok, mondta könnyek között az asszony a láthatóan megrendült riporternek. Az élő közvetítés, amelyre csak ráerősített Ferenc pápa látogatása, hatalmas pozitív visszhangot keltett és megtérésekhez vezetett Egyiptom szerte a muzulmánok között. De ezt tapasztaljuk a menekülteknél is. Sokan emlékeznek arra, hogy a Korán egyhelyütt így jellemzi Jézus követőit. A muszlim hívők iránt a szeretetben legközelebb a keresztények állnak, mert ők együttérzők, könyörületesek és nem fennhéjázók. És hogy megy ez nálunk? Egyes sajtótermékek szinte már napi rendszerességgel ócsárolják, alázzák és rágalmazzák Ferenc pápát, útszéli jelzőkkel sértegetve emberi méltóságában is. Azt a katolikus egyházfőt, aki semmi rosszat nem tesz, hanem az evangélium szellemében emberségre, irgalomra és könyörületre szólít. Máskor meg elhallgatják a vele kapcsolatos híreket, vagy ahogy mondani szokták, csak nem bontják ki a teljes igazságot. A furcsa pedig mindebben az, hogy alig-alig emeli fel a szavát valaki a védelmében, és az igazság védelmében. Vonatkozik ez a magyar katolikus és református egyház vezetőire is. De megteszik helyettük ezt mások. Legutóbb, 2017. március 7-én Rainer Maria Wölki, kölni bíboros érsek embertelennek nevezte a magyar kormány menekült politikáját. Hírnek számít ez a magyar sajtóban. Meddig csepegtetik még a gyűlölet mérgét a lelkünkbe ezek a megnyilatkozások? Hát tényleg semmit sem tanultunk a saját múltunkból. Ferenc pápa éppen, hogy szívén viseli az európaiak sorsát is, amikor egymás és a menekültek iránti nyitottságra és türelemre szólít. A katolikus egyházfő a római szerződés aláírásának 60. évfordulóján is az egymás iránti szolidaritást és tiszteletet nevezte a legfontosabbnak. Együtt erősebbek vagyunk, de egymás nélkül elveszünk, hangsúlyozta. Szikrányi igazság sincs a pápa elleni támadásokban. Ezek mindig kimerülnek a személye elleni gyanúsítgatásokban és megvetésben. A könyörületesség nélküli igazság embertelenség, figyelmeztetett már Aquinói Szent Tamás. A jószándékú hívő és nem hívő pedig már el sem tudja dönteni, hogy a lelki ismeretére hallgasson, vagy a felelőtlen, nyomdafestéket nem tűrő, félelmet és feszültséget szító gyalázkodásokra. A kirekesztés és bezárkózás mindig megbosszulja magát, mert végül robbanást és pusztulást hoz. Az idegen gyűlöletet gyakran a személyes tapasztalatok hiánya és a jövő iránti bizonytalanság okozza. Ezt használják ki a pápát nemtelenül rágalmazók. A konzervatív jobboldal által annyira tisztelt, támadhatatlan Szent II. János Pál pápa szinte szó szerint ugyanazt mondja a menekültekről, mint az argentin származású egyházfő. A krízis kezeléséhez európai szolidaritásra van szükség, s ebben a keresztényeknek élen kell járniuk. A lengyel pápát, aki megválasztásával 455 éves olasz hagyományt tört meg, egyébként migráns egyházfőnek is nevezték. Redemptoris Missio kezdetű enciklikája a bevándorlás témájával foglalkozik, kiemelve, hogy a menekültek fontos szerepet játszhatnak a hit terjesztésében. Ez egyébként magyarul is hozzáférhető. Tegyünk egy egyszerű próbát. Kedves hallgatóink, meg tudják mondani, kitől idézzük a következő sorokat? A keresztényeknek segítséget kell nyújtaniuk a más vallásúak integrációjában, a különböző vallások találkozása pedig a keresztényeknek is lehetőséget ad arra, hogy megismerjék mások kultúráját. A bevándorlók között sajátos helyet kapnak a menekültek, akik megkülönböztetett figyelemre érdemesek. Sok milliónyian vannak az egész világon, és számuk egyre nő. Elmenekültek a politikai elnyomás elől az embertelen nyomorból, éhínségből és a katasztrofális szárazság elől. Az egyháznak be kell fogadnia őket apostoli gondoskodásába. Igen, eltalálták, mintha csak Ferenc pápát hallottuk volna, pedig ezek II. János Pál szavai. Szent II. János Pál pápa a menekültek és vándorlók világnapjára küldött üzenetében ezt is írta. Napjainkban az illegális bevándorló úgy lép elénk, mint az idegen, akiben Jézus kéri, hogy ismerjék fel őt. Befogadni őt és szolidárisnak lenni vele köteles vendégszeretet és hűség a keresztény identitáshoz. Ferenc pápa és II. Szent János Pál pápa tehát ugyanazt az evangéliumot hirdeti. Imádkozzunk értük és kövessük őket. Akkor szeretjük és tiszteljük Istent, ha embertársainkkal együtt tiszteljük és szeretjük az igazságot is. A gyűlölettől mentes hit a kereszténység alapja.
Víz Péter jegyzetét hallották. Hogy nyilatkozott a pápa a média szerepéről menekült ügyben?
Ferenc pápa nemrég nyilatkozott a Libertà Civili olasz magazinnak, amelyben arra is kitért, hogy a média felelőssége és feladata, hogy fölvázolja és megértesse a migráció eltérő okait, illetve fölhívja a figyelmet a jelenséget kiváltó tényezőkre. És el is magyarázta, hogy mire gondol, az okok között találjuk az emberi jogok megsértését, a társadalmi erőszakot, az alapvető szükségletek hiányát, a természeti és az ember okozta katasztrófákat.
De ő hozzá is tette azt is, hogy el kell oszlatni a migrációt övező félre magyarázásokat. Mit érthethet ezen?
Itt föltette a kérdést, hogy mióta halljuk, hogy a menekültek illegálisak. A két szó egymás szinonimája lett. A keresztényeket a különböző kultúrák békés integrációja az egyház egyetemességére figyelmezteti, mivel az egyházat jellemző etnikai és kulturális sokszínűség a pünkösdi lélekben mindenki számára nyitott, válaszolt a pápa.
És arra is felhívta a figyelmet, hogy ne veszítsük el testvéri felelősségünk érzését, mert az emberi élet védelme nem ismer korlátokat. Szólt a politikai vezetők felelősségéről is.
Itt így fogalmazott, előrelátóan együttműködve és az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartva szüntessék meg a kényszermigráció okait. Emellett hangsúlyozta, hogy olyan nemzetközi összefogásra van szükség, amely tiszteletben tartja mind a befogadó országot, mind a befogadottakat. A jövevények pedig tartsák tiszteletben a befogadó ország törvényeit, szokásait és hagyományait.
És mire intette a bevándorlókat Ferenc pápa?
Ebben a részben azt is kiemelte, hogy a bevándorlók, menekültek milliói és az emberkereskedelem áldozatai különleges bánásmódot igényelnek. A menekültek, ahogy a múltban is, a mi társadalmunkat gazdagítják. Sok tanulnivalónk van a múltból. Fontos, hogy körültekintően cselekedjünk, nehogy fölszítsük az idegenekkel szembeni félelmeket. Fejezte be az olasz belügyminisztérium kiadásában megjelenő Libertà Civili magazinnak adott nyilatkozatát a pápa.
És most rátérünk Törökországra. Jól értem, hogy az iszlám állam tényleg agymosást végez a török fiatalok körében?
Az már nem új, hogy az iszlám állam által elfoglalt szíriai területeken, főleg Rakka, a terroristák úgynevezett fővárosa körzetének iskoláiban öngyilkos merényletekre oktatják a gyerekeket. De most az is kiderült, hogy Törökországban is működnek ilyen úgynevezett iskolák. A gyanútlan utcai járókelők számára kívülről teljesen megszokott, átlagos irodának tűnő álcázott helységekről, sőt egész épületekről van szó. Erdogán állama sok mindent eltűr, ha az érdekei úgy kívánják, de ez már az ankarai főügyésznek is sok volt, aki nemrég vádiratot nyújtott be 20 az iszlám államhoz tartozó török gyanúsított ellen. Egyikük Ahmed Dogán, akinek a fedő neve Ebu Eslem.
És mi a vád ellenük?
A főügyész szerint, és most jól figyeljenek, az iszlám állam harcosai legalább 4 illegális iskolát működtettek Ankarában, Törökország fővárosában. Ezekben hitoktatás címén terroristákat képeznek a gyerekekből. Azt is kiderítették, hogy az előbb említett Ahmed Dogán, alias Ebu Eslem, az iszlám állam ankarai csoportjának emírje, vagyis parancsnoka. Ebből egyenesen következik, amit már régen sejtettünk, hogy Törökország szerte léteznek iszlám állam terrorista sejtek. Az is nyílt titok, hogy a török nagyvárosok bazárjaiban, köztük Isztambulban és persze Ankarában is, szabadon vásárolhatók az iszlám államot éltető és dicsőítő ajándéktárgyak, figurák, zászlók, feliratok és egyéb termékek. És ez már hosszú évek óta így megy. A vádirat pontosan felsorolja azokat a helyiségeket, városokat és különböző településeket, ahol ezek az úgynevezett iskolák működnek. Az idézőjelbe tett diákok pedig tanulmányaik befejeztéről igazolást is kapnak.
Milyen bizonyítékok vannak erre?
Altindakban például, ez Ankara egyik kerülete, ahol több mint 400 000 élnek, a rendőrség házkutatásokat tartott, és megtalálták az iszlám állam úgynevezett szervezeti dokumentumait, valamint lefoglaltak szélsőséges iszlámista könyveket is. Ezek közül említsünk meg csak néhány címet. Az egyik ilyen a szalaf erkölcsisége, ez a 7. századi ős iszlámot dicsőíti, és ezt állítja követendő példaként az olvasó elé. A másik a dzsihád felé vezető út, ennek borítóját Osama Bin Laden arcképe díszíti. Vagy ismét egy másik, ennek ez a címe, a dzsihád szolgái a mártírság ösvényén. És végül dr. Abdullah Azzam műve, az elveszett minaret, amely akár egy romantikus regény is lehetne, de egyáltalán nem az. A nyomozók 15 kék, illetve rózsaszín diák igazoló kártyát is találtak, rajtuk az iszlám állam logójával.
Ez már egy ilyen kiterjedt, jól szervezetten működő hálózat lenne Törökországban?
Eddig még csak Közép-Anatóliáról beszéltünk. Az iszlámista terroristák támogatói több úgynevezett általános iskolát hoztak létre Isztambulban is, amelyekről a médiák beszámoltak. Itt az úgynevezett hitoktatás és hittanórák keretében, vagy inkább ürügyén, nem csak dzsihádra oktatták a gyerekeket, fiúkat és lányokat egyaránt, hanem mindannyian katonai kiképzést is kaptak. Ennek részeként például megtanították nekik, hogyan kell használni a Kalasnyikov géppisztolyt.
És mi lett azokkal, akik úgymond sikeresen befejezték a tanulmányaikat?
Ők végbizonyítványt kaptak az iszlám államtól. Az ankarai főügyész vádat emelt 35 gyanúsított ellen is, akik aktívan támogatták a terroristákat és kiképezték a gyerekeket. Az úgynevezett diákok közt vannak olyan iszlám állam harcosok gyermekei is, akik Szíriában vagy Irakban estek el, bebörtönözték őket, vagy jelenleg is az előbb említett két ország valamelyikében vannak bevetésen.
Ez eléggé hátborzongatóan hangzik.
Igen, és ezzel dicsekszenek is. Sajnos vannak iszlám tudósok, akik a YouTube videó megosztóra az iszlám államot és a dzsihádot dicsőítő filmeket töltenek föl. De százával említhetnénk olyan könyveket is, amelyek szintén pozitív fényben tüntetik föl az iszlám államot. Az ankarai kormány pedig mindennek hallatán becsukja a szemét, félrefordítja a fejét, és semmit sem tesz. Fakad ki Eren Erdem, török parlamenti képviselő.
Hát akkor itt nagyon magasra vezetnek a szálak.
A vádirat bemutatta, hogy az iszlám állam WhatsAppot használ a levelezéshez. Két gyanúsított itt írásban dicsőíti a kafirok, vagyis hitetlenek elleni erőszakot. Az egyik üzenetben ez áll. Nem kell ahhoz a frontra mennünk, hogy készek legyünk a dzsihádra. Elég beszédes szavak ezek.
Főleg, ha a legutóbbi, az angliai Manchesterben elkövetett tragikus merényletre gondolunk, amelynek gyerekek voltak a célpontjai. Szörnyű érezni ezeknek a szavaknak a pusztító hatását, erejét.
Nem is lehet elvonatkoztatni ettől. Ezek a terrorista képző intézetek természetesen ingyenesen működtek, és gyermekiskola vagy oktatóközpont, ribát volt a nevük. A ribát egy klasszikus iszlám kifejezés, fogalom, amelynek jelentése őrszem egy határmenti előőrsön, aki az iszlám államot védi. Ez tehát különösen fontos hősnek, mártírnak kiáró poszt. Az egyik ilyen úgynevezett oktatási intézmény igazgatónője, Fatma Kucuk, még ma is szabadlábon van.
Ezek szerint tehát török nők is aktív tagjai az iszlám államnak?
A vádirat arra is kitér, hogy az iszlám állam tagjai titkos mecseteket, más néven maszdzsidokat működtettek Szultánbeyliben, Isztambul szomszédságában. Ez az egyik leggyorsabban növekvő népességű körzet, több mint 300 ezer lakossal. A maszdzsidok kívülről egyszerű irodának tűnnek. Itt találkoznak az iszlám állam terroristái, ahol megbeszélik a feladatokat, röplapokat osztogatnak és emberekkel találkoznak. Tehát a maszdzsid egyfajta toborzó irodaként is üzemel. És ha ez még mind nem lenne elég, a nyomozás azt is föltárta, hogy az iszlám állam tagjai 26 kutatási célú felderítő és vizsgálati tevékenységet végeztek Törökország 18 városában.
Pedig ez már is több a soknál, egyszerűen félelmetes belegondolni is. Ez úgy hangzik, mintha a török állam segíteni a terroristákat. Alig tudom elhinni. Egy hatalmas, az ázsiai régió vezető országáról beszélünk, amely egyébként NATO tagként az iszlám állam legyőzését tűzte ki hivatalosan célul, és szoros kapcsolatban áll az Európai Unióval is.
Pedig itt tartunk. Az előbb említett vizsgálat templomokat, kurdházakat, üzleteket, civil szervezeteket, kurd közintézményeket, igazgatási központokat, alavita falvakat, imahelyeket, külföldi diplomáciai központokat, turisztikai helyszíneket, szórakozóhelyeket, közintézményeket, katonai és rendőrségi pontokat elemzett és figyelt meg.
De hogy jönnek ide a képbe az alaviták?
A kurdokkal együtt a szunnita iszlám törökök őket is ellenségnek tekintik, és tagadják, hogy muszlimok lennének. Az előbb már említett Eren Erdem, a török köztársasági néppárt isztambuli parlamenti képviselője azt mondta, hogy már évek óta kutatja az iszlám állam törökországi működését.
És mire jutott?
Adatai szerint több mint 1000 terrorista harcos bújik meg Törökországban, és a szimpatizánsok száma több tízezerre tehető. Az iszlám állam behálózza az egész országot. Jelen vannak a kávéházakban, internetkafékban, mecsetekben, de alvó sejtjeik is léteznek. Sokakat letartóztattak közülük, de csak azért, hogy napokkal később szabadon engedjék őket. A szabadlábra helyezettek aztán terrorcselekményeket követtek el például Szuruszban, Gaziantepban vagy Ankarában. Az állam semmilyen intézkedést nem hoz ellenük.
És mit mondott még a képviselő?
Erdem szerint egyedül Ankarában legalább 25 iszlám államhoz köthető sejt bújik meg. A kormány 2010 óta megfigyeli ezeket, de mindeddig semmi sem történt. 2016. augusztusban az ankarai rendőrség megszállt egy 5 emeletes épületet, amely látszólag könyvesboltként működött. Erről bebizonyosodott, hogy valójában az iszlám állam kiképző központja, ahol 30, 9 és 17 év közötti gyerek, köztük 25 lány gyakorlatozott. A gyerekeknek iszlám nevet adtak, és csak azt használhatták, a valódi nevüket tilos volt kiejteni. A terroristák a közösségi médiában hirdettek, majd a jelentkezőket regisztrálták az iskolában. A kiképzés végén pedig minden résztvevő igazolást kapott. Az iszlám állam az egész országra kiterjedő kiváló hálózattal rendelkezik, állítja a képviselő. A kiképzések ideológiai, logisztikai és fegyverismereti tárgyakat is tartalmaznak. A tanfolyam elvégzése után az újoncokat Szíriában továbbképzik. Itt már nehéz fegyverek használatára, sőt bombák készítésére is oktatják őket. Aztán néhányan visszatérnek Törökországba, hogy terrorcselekményeket kövessenek el. Az iszlám állam itt bármikor, bárhol és bárkire lecsaphat. Senki sem tudja, eddig hány gyerek agyát mosták át az iszlám állam ideológiájával.
Kérjük kedves hallgatóinkat, ne feledkezzünk el az áldozatokról, különösen a gyerekekről, akiknek nagy szükségük van a közbenjárásunkra és imáinkra. Köszönjük! És most nézzük, hogyan segíthetik a befogadó országok emberséggel az Európába menekültek beilleszkedését a gyakorlatban. És milyen gondokkal kell szembenéznünk?
A menekülteket segítő egyházi szervezetek igyekeznek hasznos tanácsokat adni a rászorulóknak. Ilyen az online letölthető német nyelvű úgynevezett kis menekült lexikon, ami mindössze 7 oldalon rövid, de mindenki számára egyszerű, világos magyarázatokat ad. Ezt nagy haszonnal forgathatják az Európába érkezett, németül beszélő vagy tanuló menekültek, és segítőik is, hiszen megtalálhatók benne magyarázattal a legfontosabb fogalmak. Ez a felvilágosító és magyarázó szótár tartalmazza a menekült státusszal, a munkával, a mindennapi élettel kapcsolatos alapvető gondolatokat.
Mondanál pár példát is?
Mi a menekült fogalma, mit mond a menekült egyezmény róluk, hány menekült érkezett Európába és honnan jöttek, mit jelent a menekültek alapellátása, elhelyezése szervezett vagy magánszálláson, és mik ezek. Meddig szól a tartózkodási engedélyük? A családtagok csatlakozhatnak-e hozzájuk? Hogyan működik a menedékjogi eljárás? Mi az a Dublini egyezmény? Mennyi pénzt ad az állam a menekülteknek? A nem elismert menekült mennyi pénzt kaphat az államtól? Mi a fehér kártya és mi a szürke kártya? Mikortól vállalhat munkát egy menekült? És mi történik, ha elutasítják a kérelmét?
Emeljünk ki párat bővebben.
Miért érkezik több férfi menekült, mint nő? Erre álljon itt a rövid válasz. A menekülés több hónapig is eltart, és ez nagyon veszélyes. Néhány alapvető ok címszavakban: hosszú gyaloglás, hajléktalan lét, erőszak, cipekedés, utazás egy raktérben, aztán a földközi tenger. A nők szívesebben maradnak a gyerekekkel az anyaországban, és később esetleg legális és biztonságos úton indulnak majd el Európába. Miért van mindegyiküknél mobiltelefon? Ez is egy fontos kérdés. És a válasz: a menekültek gyakran egyedül hagyják el a hazájukat. Rendkívül fontos ezért a saját mobiltelefon, mert ez biztosítja nekik egyedül a kapcsolatot a családdal és a barátokkal. Aztán erre is válaszol ez a kis füzet, hogy milyen kezdeményezések támogatják őket.
Ez a rövid, online letölthető felvilágosító fogalomtár mindössze 7 oldalban foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a menekülteknek és a segítőknek egyaránt. Ezáltal oldódnak a félelmek az érintettekben. De lássunk néhány friss példát Németországból, a Közel-Keletről és Törökországból. Kezdjük Németországgal.
Wolfgang Bosbach, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU jogász képviselője gyakran szólal meg a sajtóban. Legutóbb egy 2017. februárjában adott interjúban élesen bírálta a Német Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal fejkendőt viselő muszlim női munkatársát, aki elutasította egy iraki keresztény család menedékjog iránti kérelmét. A CDU belpolitikai szakértője kijelentette: súlyos kétségei vannak az iránt, hogy a német bel- és külföldi ügyekkel foglalkozó hivatalokban muzulmán közalkalmazottak dönthetnek menedéket kérő keresztények ügyében.
A Közel-Keletről Irak a következő.
Moszul város Draxilia negyedében 30 önkéntes muzulmán fiatal megtisztította a Szűz Mária templomot, amit az iszlám állam terroristái raktárnak használtak. A szorgos önkéntesek még a falakra mázolt harci korán idézeteket is eltávolították. Az iraki kommunista párt képviselői 2017. januárban megköszönték Louis Rafael Zákó, kált katolikus pátriárka hozzájárulását az ország megbékéléséhez és elkötelezettségét a sokszínű iraki társadalom iránt. Az iraki kommunista párt, amelyet Saddam Hussein rendszere 1978 óta elnyomott, harcolt a 2003-as amerikai invázió ellen.
Hogy állunk Szíriával?
Az orosz ortodox egyház részt vesz a szíriai polgárháborúban megsérült templomok helyreállításában. Ezt Hilárion Volokalamszki metropolita jelentette be a moszkvai egyetemen tartott diák találkozóján. Hilárion, a moszkvai pátriárkátus külügyi osztályának vezetője, hangsúlyozta, hogy a támogatás csak akkor kezdik meg, ha az összes fegyveres konfliktus véget ért Szíriában.
De Törökország sem maradhat ki a sorból.
Erdogan elnök 2017. márciusban felszólította az Európában élő törököket, növeljék befolyásukat és vállaljanak több gyermeket. Fölhívom európai polgártársaimat és testvéreimet. Ne csak 3, de 5 gyermeket neveljetek. Ahol dolgoztok és éltek, ott a hazátok. Alapítsatok még több vállalkozást. Gyermekeiteket járassátok jobb iskolákba. Költözzetek a legdrágább városrészekbe. Vegyetek jobb autókat. És lakjatok a legszebb házakban.
És most következzen mai utolsó témánk. A 2016 májusában kiújult keresztény ellenes támadásoknak eddig már legalább 50 halálos áldozata volt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szubszaharai ország keleti felét évek óta rettegésben tartják az iszlámista lázadók, akik egy kalifátust akarnak kikiáltani az ugandai határ mentén.
2016. decemberének utolsó hetében a negyedmilliós Beni városban és a környező falvakban több mint 40 embert öltek meg. Az ENSZ, az iszlámista szövetséges demokratikus erők, vagyis az ADF lázadóit vádolja a gyilkosságok elkövetésével. A szélsőségesen iszlám hű ADF csoport még az 1990-es évek végén alakult meg Ugandában, de nem csak ott, hanem a környező országokban, köztük a Demokratikus Kongói Köztársaságban is támadásokat intéz a békés lakosság ellen. Helyi segélyszervezetek szerint az ADF felkelői 2014. október és 2016. május között több mint 1100 embert végeztek ki, és több mint 34 000, főként keresztény családot űztek el Kelet-Kongóból. Egy forrás elmondta, hogy az ADF a több mint 82 milliós demokratikus kongói köztársaság keleti részéről módszeresen kiűzi a keresztény lakosságot, itt ők vannak ugyanis többségben, hogy Beni központtal egy kalifátust hozzon létre az ugandai határ mentén.
De mi ennek a háttere?
2016 májusában a kiújult keresztényellenes támadásoknak legalább 50 halálos áldozata volt már a kongói demokratikus köztársaságban. A közép-afrikai ország keleti felét már évek óta rettegésben tartják az iszlámista MDI lázadói. Ez is egy muzulmán szakadár szervezet. A szubszaharai ország a föld második legszegényebb állama és ugyanakkor folyamatos harcok színtere. A harcok sújtotta körzetekben a keresztények vannak a legnagyobb veszélyben. A kongói demokratikus köztársaság összlakossága 81,7 millió főre tehető, ebből keresztény 65,5 millió, muzulmán majdnem 10 millió fő. Az MDI, vagyis a Nemzetközi Muzulmán Véderő fegyveresei a nagy tavak mentén létre akarnak hozni egy olyan támaszpontot, ahol megvetetik a lábukat, ezért a környéket megtisztítják a keresztényektől.
Rendszeresen gyilkosságokat követnek el?
2016 májusában már több mint 70 embert mészároltak le. A 6 millió lakosú Észak-Kivu tartomány Kamangu nevű városát május 3-án macsétékkal és baltákkal fölfegyverkezett iszlámista harcosok támadták meg, és legyilkoltak több mint 40 lakost. Aztán május 6-án a tartomány másik települését Eringetit érte támadás, amely 15 keresztény áldozatot követelt. Köztük volt egy diákonus nő is. A rettegő lakosság azóta ezrével menekül a helyszínről.
Itt is népirtás veszélye fenyeget.
A meggyilkolt Éva Makanáje hitoktatót 5, 2 és 12 év közötti elárvult gyermeke gyászolja. Róz, a gyülekezet másik életét vesztett vezetője szintén 5 gyermeket hagyott hátra. A 6 püspökséget magába foglaló Bukavu egyházmegye, amelynek vezetője a 60 éves François Xavier Maroy Rusengo érsek, ennek püspökei 2015 májusi nyílt levelükben népirtás veszélyéről beszélnek már. A 807 ezer lakosú Bukavu Dél-Kivu tartomány fővárosa, amelyet az iszlámisták szintén célba vettek. Az itteni püspökök azzal vádolták a kinshasai kormányt és az ENSZ szervezetét, hogy tétlenül nézik a békés lakosság kiirtását. Vagy a nemzetközi szervezetek csak a helyzet romlására várnak, mielőtt beavatkoznának a dzsihádisták ellen. Az iszlámisták 2014. októbere óta összesen 1750 házat és 13 egészségügyi központot gyújtottak föl. 27 iskolát leromboltak vagy megszálltak. Az áruraktárakat és gabonakészleteket is kifosztják.
Már régóta érik fenyegetések a körzet lakosait. Mi történik itt, és mióta tart mindez?
2009. novemberében betörtek Kabare település katolikus templomába, ahol megölték a papot, egy apácát és 2 hívőt. Tehát már hosszú évek óta tartanak a fenyegetések és az egyre sűrűsödő támadások. Ismeretlen fegyveresek aztán a következő év áprilisában egy hajnalon betörtek Szilvesztre Bali Busane Bahati anglikán püspök lakásába is Bukavuban. Fosztogattak, elvitték a készpénzt, a ruhákat és elektronikus eszközöket. A püspök szerencsére sértetlenül megúszta, de legnagyobb fiát megkötözték és megverték a biztonsági őrt. Akkor a következő üzenetet intézték a hívekhez. Testvérek, akik olvassátok ezt a szomorú hírt, kérjük imádkozzatok Bahati püspök családjáért és Bukavu egyházmegyéért, amely már többször lett támadás áldozata.
Ebből a kétségbeesett fölhívásból kiolvasható, hogy magukra hagyták őket. Vagy tévednék?
Bahati 2006. decemberében lett püspök. A kongói anglikán egyházat Apollo Kivebulaja ugandai hittérítő alapította meg még a 19. század végén. A napjainkban is növekvő feszültség következtében a kongói anglikán egyháznak esélyesen volt az önfinanszírozásra, és püspökei, papjai nagy része fizetést sem kap. A folytonos polgárháborús és etnikai összecsapások eddig már 4 millió ember életét oltották ki 1994 óta. A kongói a legvéresebb konfliktus a II. Világháború óta.
Mit tesznek a nemzetközi szervezetek?
A terrorcselekmények célja, hogy Kelet-Kongó döntően keresztény lakosságát kiűzzék ebből a hatalmas régióból. Eringetitől délre egy jókora terület már elveszett. Most a lakosság Észak-Eringeti egy óriási körzetéből menekül. Nagy részük szintén keresztény. Éppen arra lenne szükség, hogy a nemzetközi szervezetek, élükön az ENSZ-el, beavatkozzanak a térségben és megpróbáljanak békét teremteni. Így kellene megvédeni a kiszolgáltatott keresztény őslakosokat. A muzulmán véderő elsősorban külföldi harcosokból áll. Köztudott, hogy a keresztényeket itt is iszlámra kényszerítik, mint sok más helyen. Bukavu püspökei emellett a kitelepítési stratégiáról is beszámoltak. Egész népcsoportokat kényszerrel áttelepítenek, hogy fokozatosan elfoglalják a vidéket, és terrorista kiképző bázisokat hozzanak létre az országban. Oma Kavota, a Béke, Demokrácia és Emberi Jogok Tanulmányi Központ igazgatója szintén nemzetközi szolidaritást követel. Rendkívül aggasztó az Észak-Kivuban és Ituriban tapasztalható növekvő nyugtalanság. Nemzetközi szolidaritásra lenne szükség, hogy az ország veszélyeztetett részén élők végre biztonságban és békében tölthessék mindennapjaikat. Ituri, az Észak-Kivuval határos orientále tartomány része Kelet-Kongóban, amelynek területe 66 000 négyzetkilométer. Ez annyi, mint Magyarország kétharmada.
Itt is megjelent a sharia és a kalifátus követelése?
A muzulmán véderővel a Boko Haram mellett, amelynek támadásai Nigérián kívül a szomszédos Kamerunra, Nigerre és Csádra is átterjednek, egy újabb, eddig ismeretlen szélsőséges militáns alakulat jött létre. Ezek a dzsihádisták először Ugandában próbáltak létrehozni egy fundamentalista iszlám kormányt, de a Kongói Demokratikus Köztársaság, amely az egyedüli demokratikus állam a térségben, határmenti peremére szorították ki őket, és most ebben a szomszédos országban akarják megvetni a lábukat.
És milyen volt itt az élet a múltban?
Kongó keleti részén eddig csak jelentéktelen számú muzulmán élt, de muszlim misszionáriusok az utóbbi években több mint 24 mecsetet építettek itt. Beni és Eringeti területén, valamint az Ugandával határos körzetekben kikiáltották a kalifátust és bevezették a sáriát. Az iszlamisták szerint a nem muzulmán lakosság akadályozza a kelet-kongói kalifátus létrehozását. Ez az oka a túlnyomó rész keresztény őslakosok elűzésének. A jelek szerint eddig ezt még senki sem gátolta meg. A nemzetközi közösség aligha figyel a pusztító fejleményekre. Kongó keleti körzetében a muszlimok száma az utóbbi években már is egyről 10%-ra nőtt.
És ez a folyamat töretlenül tart tovább?
A muzulmán véderő korábban szövetkezett a 2003-ban elhunyt Idi Amin Dada ugandai diktátorral. Bár 2015 áprilisában elfogták vezérüket, ez mégsem törte meg az MDI erejét, sőt a terrorszervezet növelte hatalmát. 1996 óta a Kongói Demokratikus Köztársasághoz tartozó Rwenzori-hegységben is megvetették a lábukat. Rendszerint a helyi gyerekeket sorozzák be katonának. Ingyenes oktatással, a szülőknek adott ajándékokkal és ingyenes zarándoklatok ígéretével csábítják őket. De a kiképzés során megmutatkozik a brutalitásuk. 2005-ben megpróbálták kifüstölni őket a hegyekből, ekkor megközelíthetetlen helyekre húzódtak vissza. Gyermekeket és felnőtt férfiakat rabolnak el, hogy föltöltsék soraikat, de a nőket is megerőszakolják, hogy biztosítsák a harcosok utánpótlását.
Honnan ez a borzasztó, szisztematikus kegyetlenség?
A szudáni iszlámista kormány állítólag támogatja a muzulmán véderőt, amely kapcsolatban áll a szomáliai Al-Shabaab, a nigériai Boko Haram és az Al-Qaida szervezettel. Ezeket az információkat azonban az ENSZ biztonsági tanácsa 2015-ös jelentése szerint semmilyen hiteles forrás nem erősítette meg. Az MDI lázadói feltételezés szerint egyenlítői Afrika országaiból Gabon, Közép-Kongó, a mai Kongói Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság és Csád, tehát innen származó iszlámistákat képez ki táboraiban. Ezekben a lágerekben bújtatják, altatják a világszerte merényleteken bevetett afrikai dzsihadistákat is. A muzulmán véderő mozgékonyságát, rugalmasságát és csapásmérő képességét növeli, hogy vallási elkötelezettsége, beházasodás, kereskedelmi kapcsolatok és földbirtoklás, valamint a nehezen megközelíthető hegyi régiókban szerzett kiváló helyismeretei révén szoros kapcsolatban áll a helyi lakossággal. Egy a régiót alaposan ismerő misszionárius elmondta, a jelenség egyre aggasztóbb méreteket ölt. Bár az ENSZ jelentés állítja, hogy a kongói militáns csoportok és a szomáliai Al-Shabaab közti kapcsolatra nincs bizonyíték, a kongói sajtó mégis a Boko Harammal való lehetséges szövetségről cikkezik. Már az Ugandában megalakult másik lázadó szervezet, az ADF, a muzulmán véderő elődje is kemény dzsihádista ideológiát képviselt. Más bűncselekmények mellett az ADF terroristáit vádolják három atya 2012. októberi elhurcolásával, akikről azóta sincs hír. Nem szeretném, ha az afrikai dzsihádista csoportok utat találnának Szomáliából, Nigérián és Malin át a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felébe, Szudánba, a Közép-afrikai Köztársaságba, vagy Csád és Kamerun egyes részeibe, tette hozzá egy forrás. Sajtójelentések beszámolnak róla, hogy a muzulmán véderő kongói fiatalokat küld a nagy hasadékvölgy körzetébe, hogy ott terjesszék a szélsőséges iszlám ideológiáját, és fegyverhasználatra tanítsanak. Az úgynevezett szabad övezetben Kenyából, Ugandából, Ruandából, Szudánból és Nigériából toborzott fiatalokból képeznek ki dzsihádistákat, akiket aztán a saját hazájukban vetnek be. A helyzetet még elemezzük, de az eddigiek alapján már látszik, hogy meg kell kongatnunk a vészharangot. A világnak meg kell tudnia, mi történik a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hangsúlyozta egy helyi testvér.
Blessed assurance, Jesus is mine, the wonderful taste of glory divine, ever salvation, purchase of
regionális hitéleti kitekintő.